Eroika. Bájba járó húgaim és unokahúgaim, de egyéb leányismerőseim között is, akiket közösen jellemez, hogy mindannyian undorodnak a csipre szagától, amelyet a kabátom kihajtóján gyanús nevetések között már többször kiszagoltak. Sokat hallottam beszélni a báróról, aki főhadnagy a huszároknál és remekül táncol. Átmulatott báli éjszakák után, ha összejöttek és behúzódtak sugdosni a kis szalomba, sokszor megütött a fülemet. A báró. Igen, a báró. Aki nem aludt sápadt arcú kócos lányok között az alkonyati lusta félhomályban, mintha valami kélyes ábránt szellője lebbent volna el. Föllelkesültek. Dícsérték a báró táncát, alakját, az Attilájának kékszínű posztóját, melyre egyszer, egy pillanatra csak, hogy érezze, milyen sima, a legfiatalabb szőke kuzinom, Judit, a fejét rá is hajtotta. Ezt Iréntől tudom, a Judit nagynényétől, aki csak tegnap beszélte el nekem, amikor, mint mondta, már úgy is lehet. Valóban, amikor először nekem a bárót megmutatták, rögtön tisztában voltam, hogy nem tartozik a közönséges katonatiszt báli hősök típusába. A remekbe készült lakcsizmákban úgy taposta az aszfaltot, hogy az embernek, ha értett a dologhoz, elállt a szeme szája, mert nem tudta egy hamarjában elgondolni ennek a különös, kimondhatatlanul könnyedés előkelő járásnak anatómiai lehetőségeit. Kicsi sápat arcán az orr egyedül az orr volt félreismerhetetlenül zseniális szabású, az ennek közönséges szürke szem, az egész arc leborotvált, és vékony ajkai lefelé konyultak. Kissé, nagyon kissé, dacosan vágyóan, haja sötét szőke oldalt elválasztva. Jól megnéztem, amit elhaladt mellettem, megcsapott a belőle áradó parfümillata. Különös illatszert használt, első pillanatban csodálatos finomnak találtam, valami soha meg nem ütött szagbillentyűt mozgatott meg az orromban. Azután lassan múlott el a hatás, amíg végre csak sejteni lehetett, akár csak a halk mind jobban távolodó, vonós zenekar hangját. Nagyon tetszett nekem a báró, bár azelőtt nagyon ellenszenveztem vele. Hallottam róla a sok dicséretet, továbbá hallottam egyet-mást, hogy például a báró asszonyokkal nem foglalkozik, csupán lányokkal, fehér ruhás pihegő lányokkal, akiknek, amikor visszanéznek a szürke szemeibe, hideg borzongás fut végig a fehér hátukon, és könyökig a karjuk is libabőrös lesz. És megtudtam, hogy a báró miért használ olyan töménytelen sok parfümöt. De erre csak akkor jutottam, amikor már mindent egybevetve tiszta és érthető volt előttem a báró alakja. Ez az ember meg akarta élni életének utolsó napjait, mert csak hónapok voltak már neki hátra, és kidolgozta magának a dolgot, csupa kontraszttal. És mert az ő élete egy rémes elmúlásé volt, elment a nevető az élet kíváncsi lányokhoz. Semmi se kellett neki a testükből, hiszen vérének minden harmadik cseppje meghalt már. Megelégedett azzal, hogy megejtette a lelkét valamennyinek. Ó, a teste csupa gyengeség, lázas bágyadság volt. Parfümözni kellett magát, hogy ne érezze senki rajta a beteg szagot. És ő kikereste a világ legfinomabb illatszerét, és azzal árasztotta a ruháját. Nagy bőbricseszeket visel. Legutóbbi időben erősen vattáztatnia kellett a blúza vállait is, mert napról napra fogyott a húsa. A nyár utolsó bájára, amelyet a fürdőn szeptember első szombatján tartottak, elmentem. Híreket hallottam, hogy a bárónak már csak napjai vannak hátra, másfelől Judittól sikerült megtudnom, hogy biztosan ott lesz. Megígérte neki a báró, és a báró gavallér. A nagy verandán, ahol a fürdő vendégek és a bálozók vacsoráztak, kékes fényű ívlámpák égtek, és a szeptemberi nedves kora őszi köd, mintha még kékebbre színezte volna a levegőt. A lányok vállai hideg fényben csillogtak, és bepillantottak a bálterembe, ahol vörös villamos körték ontották a fényt. Zaj nélkül vacsoráztak szerte az asztaloknál. A lányok és a fiúk szemei minduntalan találkoztak. Judit a bárót várta, és nővérei, Irén és Gitta, akik másokat vártak. Jól észrevettem, tulajdonképpen szintén csak a báróra gondoltak. Egyébként senki se szólt, egy szót se. A cigány is a legcsendesebb nótákat szedte elő. Végre megkezdték a táncot, nem volt több 12 párnál, és akkorra megérkezett ő is. Majdnem fölkiáltottam, hogy az allé végén megláttam derengeni a kék blúzát. A sötétben gubbasztó barna fák között, mintha csodálkozó susogás suhant volna végig. Bámulatos energia és jókedv ült a váró arcán, szép fiatal arcán, pedig az inai a térdéig roskadoztak, s homloka gőzölgött a láztól. A teraszt elborította a párfümje, sarkantyúja fölverte a fázós őszi mélázást, amelyben mindenki egy pillanatra elmerült. Az arca tisztára volt borotváva, és a szembogarai csillogtak. Atropint csepegtetett beléjük, ezt könnyű volt megállapítani. Azt hiszem, hogy vékony ajkait is kifestette. Többször benéztem a bálterem ablakán. Nem volt a teremben por, és kurjongatás se hallatszott. Láttam a bárót táncolni, gyönyörűen finom lebegéssel táncolt a fényes parketten, oda simult a lányokhoz, nem tudtam rá miatt haragudni, és egészen az arcukba súgdosott. Minden lányjal táncolt. Láttam, amint sorba szédültek el a parfümjétől, és részegen hunyták le a szemeiket, s hajtották hátra a nyakukat. Időnként kijött a báró a verandára, és kevés pezsgőt ivott, aztán egy kicsit leszaladt az álléra, és lenézett a tóra. Abban a pillanatban jött fel a nádas sötétkék foltja mögött az újhold karcsú sarlója. A báró egy percig mozdulatlanul nézte. Micsoda művészettel éli végig ez az ember utolsó óráit is. Ki élvezi a szeptemberi hold feljöttét, mint egy egészséges, és az egyetemen bölcsészetet hallgató lírai költő. Mikor cigarettázva visszajött, egy francia verset mormogott, de hamarosan eldobta a cigarettát, és visszament a bálterembe. Édes, szép dolgokat mondott a lányoknak valami, tehetetlen vágyjal ölelte őket vékony fehér keze, és ragyogó szemeivel a szívükbe nézett. Reszkedtek, és hozzásimultak mindannyian. Évfél után már minden tánc után kijött inni, és nagyon sápat volt. Térdeiben nem tudta titkolni a rogyadozó gyengeséget. Valami hihetetlenül nagyszerűnek, hősinek tűnt föl előtte mekkora báró. Vékony arcán vonaglottak az izmok, bájos tűzült a szemeiben, s hogy suttogott a reket hangján, olyan szépen, kedvesen mozgott a hangja. Mindezt ő egy napon gondolta ki. Ez kétségtelen, amikor a művelt és cinikus emberek okosságával belátta, hogy neki, mint bárónak és huszár főhadnagynak immár nincs mit tenni az életben. Ez a báró egy megalkuvásokhoz nem hajló drámai hősnek született. Igen, ki gondolt előre mindent, hogyan állítő emléket foszló, porladozó alakjának, annyi szép álmú leány fejecskében. Sorban kigondolta a dolgokat. Bálokra fog járni, ahol mindenki csak őt nézi, ahol elámulnak előkelő mozdulatainak láttára, ahol az emberek bután bizalmaskodva és vihogva beszélnek. Ő finom, elmés és mosolygó lesz. És csupa befűzött leány, csak igen kevéssé kivágva, akinek báli ruháit és fehér neműit is aznap délután még otthon vasalták, és akik szívdobogva gondolnak arra a pillanatra, amikor az ő egészséges fiatal testüket átöleli a báró, az édes beszédű, elegáns szőke báró. Igen, át fogja ölelni sorvadó izmaival, amelyben a rothadó vér már mind lassabban dereng. Át fogja ölelni üde fiatalságukat az ő halálba menő testének megmaradt roncs hazug vágyaival. De ők ne sejtsék, hogy egy szerencsétlen ember táncolja velük haláltáncát. Csak azon a reggelen, amikor majd megtudják, hogy az ő szemei kinyíltak, hogy neki, a szép, a kedves bárónak, aki olyan finom és illatos volt mindig, de aki igazán semmi illetlent nem tett, ha csak egy-egy gyöngét szorítást a reszkető csuklón, egy-egy finom simítást a bársony karon, ide nem számítunk. Igen, ha meghallják, hogy neki, a szép, a kedves bárónak immár vége, akkor mindannyian könnyezni fognak, és nem feledik el őt, a legjobb táncosukat, még akkor se, ha ő gyerekes anyák lesznek. Mindezt akkor gondolta el a báró. Ezt nem találtam ki, ennek igaznak kellett lennie. Judittal táncolt a legtöbbet. Judit volt a bálban a legfiatalabb lány. 15 éves és csupán egy homlokkal alacsonyabb a bárónál. Gyönyörűen táncoltak. Judit szinte feküdt a férfi karjaiban, és szőke haja hozzáért a vállához. A báró pedig folyton beszélt, holott láttam, hogy minden egyes izmát csak rettenetes erőfeszítéssel mozgatja. 3 óra felé már harmad kezdett leszállni a párás, langyos szeptemberi éjszakában. Néhányan hazakészültek a vasúttal, és el is mentek. Csak 4 vagy 5 család maradt még ott. De a cigányok azért musikáltak. Báró nagy pénzeket osztott szét köztük, s föltétette a szordínókat. Bölcs szép és művészi halálba menés. Hallottam, hogy színészek, akik a színpadon gyönyörűen haldokoltak, az igazinál kellemetlenül, nehezen és többnyire a művészek csúnya, tehetetlen élni akarásával pusztulnak el. Mintha az ő művészetük nélkül a világ meg nem lehetne. A báró bölcsebb volt. Minden filozofálás nélkül ösztönszerűen rájött arra, hogy meg kell halnia, és hogy szépen kell meghalni. A szép halált nem a kadét iskolában tanulta a tanáraitól, akik közül egy kövér és kopasz százados egyszer valóban elő is adta, hogy hogyan kell a hazáért dicsően meghalni. Ez a kérdés tisztán zenei élményei révén vetődött fel benne. Valamikor Bécsben és Pesten sokat járt az operába, s nem egy éjjel, mint fiatal tiszthelyettes álmodta, hogy őt, mint Siegfriedet temetik. Ezertagú zenekar ordító fortissimója siratja a vasba öltözött óriás hőst, s a lovát fekete posztóban vezetik. Arany kandeláberekben ég a tömjén, az asszonyok sírnak, s az arca fenn a magas ravatalon, nyugalmasan néz a kék, tiszta égre. Most erővel Chopin mazurkát akart húzatni, s mivel a cigány egyet se tudott, hát végre beleegyezett egy régi, de kedves valcerbe, amelyet gyerekkorom óta nem hallottam sehol. 2-szer megállította a zenét, hogy csendesebben és lassabban. Judittal táncolt, Boston táncoltak. Judit csodálatosan járta. Odaadón és könnyedén lépkedett, kipirult az arca, oldalt hajtotta a szőke fejét, és szemét lesütötte. A cigány olyan halkan és finoman játszott, hogy önkéntelenül is Baudelaire egyik sora jutott az eszembe. Zokog a tört szív, mint a hegedű. Azután látom, hogy a báró meghajtja magát Judit előtt. Sietve kijön. Az asztalnál fölhajt egy pohár pezsgőt, fehér az arca, mint a fal, megtámasztja a homlokát a kezével, erőltetve mosolyog, zsebében cigarettát keres, egyszerre lehanyatlik a keze, aztán kisiklik a feje alól a másik könyöke is, ő maga meg levágódik a földre. Oda rohantam, s kigomboltam mellén a kabátot. A szíve már nem vert. A rettentő izomerőltetés miatt a teste pár pillanat alatt már csak nem merev volt. Kinyújtottuk. Én egy asztal kendővel felkötöttem az állát, egy másikkal a szemét. Csak azért tettem ezt, mert tudtam, hogy a báró romantikus, mint mi annyian, akik mind kívánjuk, hogy bekössék a szemünket és föl az állunkat. Benn a cigány tovább játszott. Beüzentem, hogy játszanak, ez a báró utolsó kívánsága. A lányok összeverődtek egy sarokba. Kivörösödve néztek egymásra, aztán lassanként mindannyian titkolózás nélkül sírni kezdtek. Künn a tavon hajnali kék őszi párák ültek, hideg szürkület nehezedett az alléra, fák dideregni kezdtek, amikor vittük a bárót a rendőrszobába. A fasor végéről visszanéztem. Teremben, mint kisírt szemek, vörösen pislogtak a lámpák, halkan szólt a zene, és az ablakon fehér ruhás leányalakok bámultak utánuk.